Áldás, békesség, nagy szeretettel köszöntöm ünnepi konfirmációs istentiszteletünkön, a Budafoki Református Gyülekezetben megjelent szülőket, hozzátartozókat, családtagokat, barátokat és valamennyi megjelentet. Mai konfirmációs fogadalom tételünknek, fogadalomtétel istentiszteletnek az elején a 100. Zsoltárból olvasom a hála adóknak az énekét. Újongjatok az Úr előtt, ti egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Ámen. Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket énekelve a 235. számú dicséretet első és második versével. Helyünkön maradva fohászkodjunk. Úr Jézus Krisztus, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hiszük és valljuk, hogy te vagy az Úr, a Krisztus, az élő Istennek fia. Ezen imádságunkkal valljuk meg előtted, Úr Jézus Krisztus, az apostoli időkből, hogy semmiben nem különbözünk azoktól, akik előttünk éltek. Ha végig gondoljuk az emberi történelemnek az év századait, év ezredeit, azt látjuk, hogy az ember egyetemes értelemben semmivel sem lett jobb, semmivel sem lett tisztább, semmivel sem lett okosabb, ugyanolyan kegyelemre szorul, mint az idők legelején. Mégis ebben a hitvallásban, a fuházban megfogalmazódik számunkra és fiataljaink számára is az egyértelmű üzenet, hogy ha mi nem változtatunk, akkor ez így is marad. Ezért kérünk, Szentlélek Isten, hogy légy itt velünk. Áld meg a mai Isten tiszteletünket. Áld meg azoknak a szívét, akik vallást tesznek rólad fiatalként, és áld meg azoknak a szívét, akik ezt hallgatják, hogy más emberekké lehessünk. Légy itt megszólító üzeneteddel, formálj bennünket, és add, hogy abban a helytállásban, amiben belehelyeztél bennünket, abba te áldásoddal tudjunk beleállni. Így kérünk, hogy légy itt velünk. Amen. Szeretett konfirmáló testvéreim és kedves ünneplő gyülekezet, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből, annak a harmadik fejezetéből az első három verset. Ez alapján kívánom Isten szent lelkét segítségül hívva és várva az ő üzenetét hirdetni nektek e mai konfirmációi megerősítő Isten tiszteleten. Így szól hozzánk Isten ígéje a második korintusi levél említett szakaszából. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánló levelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Szeretett gyülekezet, kedves konfirmandusok! Nagyon sokféle formában lehet találkozni 2020-ban a Szentírással. Nem volt ez mindig így, de csak az érdekesség kedvéért mutatok nektek néhány Bibliát. Talán az első Biblia az valami ilyesmi volt, amivel ti is találkozhattatok életetek során. Rá van írva, hogy az első Bibliám. Nyilvánvaló, hogy nem a teljes Szentírás van benne, hanem gyerekeknek szól gyermeknyelven. És akik már nagyobbak és felnőttek, és tudnak jól olvasni, és nem szorulnak rá külső segítségre, azok kézbe vehetnek mindenféle nyomtatású Bibliát, akár zöldet, akár kéket, akár magyarázatos Bibliát. De olvastam egyszer egy újságcikkben, hogy a világ legkisebb Bibliája az 0,5 nanomilliméter nagyságú egy csip, amiben bele van kódolva az egész Szentírás, mindenféle magyarázó jegyzetekkel, azt úgy tartják számon, mint a világ legkisebb Bibliáját. És ami miatt ez érdekes és érdemes megemlíteni az az, hogy a Szentírás tulajdonképpen egy ajándék ma, hogy ebben a formában a kezünkben van, úgy, ahogy itt nyitva van, úgy, ahogy előkészítettük nektek is, amelyet megkaptok a mai napon ajándékba. Nem volt ez mindig így, hogy ennyire egyértelműen kézzel fogható a Szentírásnak az üzenete, a magyarázata. Hogyha visszarepülnénk az időbe, hogyha képesek lennénk erre, akkor egész biztos, hogy 1500 vagy még annál is régebbre visszamenve az Új Szövetségnek a lapjait, hogyha akkor gyűjtöttük volna össze, akkor azzal egy zsákot lehetett volna megtölteni. Mert kulturálisan teljesen képtelen volt a korai egyház arra, hogy leírja ilyen rendezetten és ilyen szépen, ilyen értékesen a Szentírásnak a mondani valóját, a sorait, amelyet ránk hagyományoztak az elődök. És ez az írásforma, ez nem csak egyszerűen a Szentírásra jellemző, hogy ez ilyen nehéz volt, ilyen körülményes volt, hanem úgy általában az ókorban, amikor a Szentírásnak a sorait lejegyezték. Éppen ezért nagyon fontos az, amit most itt hallunk az igében is, hogy annak idején a Római Birodalomban 2000 évvel ezelőtt nem könyveket írtak az emberek, hanem sokkal inkább ajánló leveleket. Hogyha kinyitjuk a Szentírást, és az Új Szövetségbe belelapozunk, akkor ott is lehet látni, hogy tele van rengeteg levéllel, ugye? Ezt nagyon jól tudjuk. De mint a műfaj, amelyet megismerhetünk ezáltal, az még mindig nem teljesen ugyanaz, amire gondolok, hiszen ajánló levél a Római Birodalomban az azt jelentette, hogy különböző provinciák között vándorló emberek ajánló leveleket használtak arra, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Miért volt erre szükség? Hogyha a zsebünkbe nyúlunk, akkor egész biztos, hogy kezünkbe akad egy pénztárca vagy egy irattár, benne személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya, mindenki ismeri ezeket, amelyek a mi adatainkat rögzítik. De ez nem így volt az ókorban. Képzeljünk el egy világot, amiben ahhoz, hogy valaki igazolja önmagát, ahhoz arra volt szükség, hogy valaki egy hivatalos ajánló levelet állítson ki neki. És ezt nem papírra írták, nem műanyag kártyára nyomtatták, mint amit mi használunk ma, hanem nagyon érdekes módon, nagyon sokszor talán papírusztekerse, ami önmagában elég nagy volt, vagy éppen egy agyaktáblára, vagy ólomba karcolták bele. És ezzel lehetett útra kelni. És hogyha valakinek volt egy ismerőse egy távoli provinciában, ott lehetett hagyni zálogként valamelynek a másolatát, és azt lehetett mondani, hogy egyszer, hogyha valaki be fog kopogni az ajtódon, és fölmutatja ennek a másolatát, akkor azt beengedheted. Hogyha valaki viszont bekopog, és úgy érkezik meg az életedbe, hogy nem hozott semmilyen ajánló levelet, akkor lehet, hogy jobban teszed, hogyha nem nyitott ki az ajtót, mert lehet, hogy egy rablóval áll szembe. És volt egy másik formája is ennek az ajánló levélnek, ez az úgynevezett asztrahon, amely kicsit ahhoz hasonlított, mint amit ma szoktam látni az iskolásoknak, tehát jellemzően iskolás lányoknak a nyakába akasztva, hogy egy szív ketté törve, és akkor a szívnek az egyik felén van egy monogram, és teljesen nyilvánvaló, hogy a szívnek a másik fele az nincs ott, hanem valaki másnál van, de ott van egyébként egy kislány, egy barátnő, akinek ott van a másik fele, és hogyha összeillesztjük, akkor ad egy egészet. Hát ez az asztrahon, ez volt az asztrahon, amit úgy használtak, hogy ott hagytak egy darabot, és hogyha jött valaki, és hozzáillesztette a másik felét, akkor azzal hitelesen jelezte azt, hogy no igen, ilyen ajánló leveled van, ami passzol ehhez, tehát biztos, hogy az adta oda neked, akit mi ismerünk, lehet, hogy fél évvel korábban, vagy egy évvel korábban, ha arra gondolunk, hogy Pál apostol missziói útjait hány évtizeden keresztül járja be, akkor így érthető, hogy mennyi idő telik el, mire valaki egy-egy ilyen ajánló levéllel meg tud jelenni egy helyen. És nagyon fontos az nekünk a Szentírásból, hogy ilyen ajánló levelekre alapozza sok mindenki egymásnak az ismertségét. Hogyha arra gondolunk, hogy ma mennyire tudjuk egymást ajánlani, akkor elénk jöhet a gondolat, hogy ma is szükség lehet ilyenre. Hiszen amikor szembe jön velünk valaki az utcán, akkor nem tudjuk, hogy kicsoda. Egyforma emberek, egyforma ruhában, bár az utóbbi hónapokban felfigyelhettünk arra, hogy különböző maszkú emberek, különböző logókat, város vagy iskola címereket varratnak a maszkjukra, és ez alapján meg tudjuk ítélni nagyjából, hogy ki hová tartozik, de úgy igazából nem nagyon ismerjük egymást, és jó, hogyha tudjuk azt, hogy ki honnan jön, kinek milyen szándék van az élete mögött. És hogyha erre gondolok, akkor az is elém jön iskola lelkészként, hogy sokszor találkozok azzal a jelenséggel, hogy valaki ajánló levelet kér tőlem. Azt mondja, hogy Tamás bácsi, szükségünk van egy lelkészi ajánlásra, egyházi iskolába fogok jelentkezni. Tudna engem ajánlani? És akkor azt mondom, hogy hát végül is persze, hogy tudlak ajánlani, leírom őszintén, hogy én mennyire ismertelek meg, és ajánlak téged. Vagy olyan is van, hogy nekem adnak a kezembe egy lelkészi ajánlást, és azt mondják, hogy na itt van, ő az a delikvens, megkeresztelték, lekonfirmált, és a többi, és akkor így meg lehet ítélni nagyjából. De nem csak ilyen levelek vannak, hanem van még rengeteg féle levél, ami az életünket körbe veszi. Vannak olyan levelek, amelyek érzéseket fejeznek ki, szerelmes levelek, amelyek tele vannak érzelemmel, buzgósággal. Emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor édesanyám megmutatta azokat a leveleket, amiket a édesapám írt neki a katonaságból, és testvéreimmel teljesen el voltunk olvadva, hogy hát apunak ezt az oldalát nem is ismertük, hogy ő ennyire romantikus típus lenne. Aztán persze vannak olyan levelek is, amelyeket jobb nem megírni, vagy jobb nem megkapni, mert lehet, hogy olyan gondolatok vannak benne, vagy olyan érzések, amelyeket nem akartunk megfogalmazni, és mégis megfogalmaztuk, és amikor elküldtük, akkor már megbántuk. Meg persze vannak még nehezebb levelek, amikor egy gyászjelentés érkezik egy kis fekete csíkkal a szélén, azt az ember remegő kézzel fogja meg, ki se tudja bontani, hogy Úristen, milyen hír lehet benne. És amikor visszatérünk a Szentírás világába, akkor egy nagyon érdekes gondolatot olvasunk itt Pál apostolnak a tollából. Ő azt mondja, hogy elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat, és egy nagyon komoly kérdést fogalmaz meg egészen egyértelműen a levelek világához kapcsolódva és rámutatva ezekre, hogy szükségünk-e van, mint némelyeknek hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánló levelekre. Azt mondja, hogy nincs szüksége ilyen ajánló levélre. Azt mondja, hogy ő nem rendelkezik ilyennel. Pedig egy apostol, Jézus Krisztus tanítványi körének, mondhatjuk így, hogy 13. tagja, misszionárius, aki rengeteget utazik, több mint 20 éven keresztül Kis-Ázsiát és Európát végigjárja, és megdöbbentő ezt hallani, hogy neki nincsen ajánló levele. Ő nem készített magának ilyet. Ő maga sem gyárt ilyet. Ez olyan, mintha azt mondanánk kis túlzással, mintha nem lenne szükségem nekem személyi igazolványra, mert nem ez a fontos. Nem a papír számít. Mennyit halljuk a felnőttek világában is, ugye, hogy bürokrácia, mennyi papír, előfeltétel és a többi. És Pál apostol azt mondja, hogy a hitbeli kérdés, az Isten hitnek a kérdése, az nem ajánló levélnek a kérdése. Nem azon múlik, hogy mi Krisztusnak a szolgálatába szegődünk-e, hogy bárki följogosít bennünket, hanem azt mondja, hogy nem tintával írt ajánlásunk van. És azt mondja, hogy a mi ajánlásunk nem kőtáblákra van vésve, hanem a szíveknek a hústábláira. Érezzük, hogy mekkora a kontraszt, hogy milyen nagy különbség van ezek között. És Pál apostol így küldi el az ő levelét, mint mondtam, nem ajánló levél, hanem ez egy evangéliumnak a továbbképzési levél formájában, de így küldi el a korintusiaknak, és én hiszem azt, kedves konfirmandusok, hogy nektek is szól ez. És mi is elmondhatjuk, hogy a mi ajánlásunk, azok ti magatok vagytok, a mi leveleink név szerint, egyenként ti vagytok. És ez egy nagyon komoly kérdés, hogyha így van, hogy hogyan kell akkor ezt érteni nektek. Erről is szeretnék beszélni most ebben az ige hirdetésben. Hát ezt úgy kell érteni először is, hogy ti, mintha követek lennétek. Tudjátok, hogy kicsoda a követ? Ugye? Nagy követ. Párizsi nagy követ. New Yorki nagy követ. Moszkvai nagy követ. Hát egy diplomata alkat. Olyan, aki képvisel valamit, érdeket, értékrendet, és valakit. Ha rátok gondolunk, kedves testvéreim, akkor ti ilyen követek lesztek. És ti is kaptok majd konfirmációi emléklapot, amikor visszatérve egy ilyen felvételi szituációhoz beszélgetünk a szülőkkel, az iskolában, egyházi iskolában, akkor sokszor, hogy itt a konfirmációs emlék, mert nagyon fontos. Lehet, hogyha valamelyikőtök egyházi iskolába fog tovább tanulni, akkor plusz pontot fognak neki fölírni ezért. Nagyon fontos, tényleg, igazán fontos. De, ha te ezt vállaltad és magaddal viszed, akkor ott valakit képviselsz. Ez olyan, mint amikor elmész egy helyre, ott megjelensz, és azt mondják, hogy édesanyádat, édesapádat képviseled, mert az ő nevét viseled. De hogyha magaddal viszed ezt a lapot, vagy hogyha megkapod, föl lehet tenni a falra, be lehet kereteztetni, el lehet tenni a családi levéltárba, de egész biztos, hogy valakit képviselni fogsz általa. Legalább minket, budafoki reformátusokat, de nem csak minket, hanem az Úr Jézus Krisztust is. És nagyon nagy kérdés, hogy ha valaki követségbe jár, akkor ott hogyan jelenik meg? Nyilván fontos az öltözet is, ti nagyon szépek vagytok most így fölöltözve, látszik, hogy igazi követek vagytok. De az is nagyon fontos kérdés, hogy ott hogyan viselteti magát, hogyan szólal meg. Hadd osszak meg veletek egy személyes élményemet, amikor én még gimnazista voltam, 10 éves, már konfirmált, minden áron környezetvédő akartam lenni. Még egyébként ez helyel közel igaz is, hogy az is vagyok, csak ma már teremtésvédőnek is hívom magamat, nem csak környezetvédőnek. És elindultam mindenféle természetismereti versenyen, ahol csak lehetett az érettségi előtt, és beneveztem egyre a református középiskolások természettudományos vetélkedőjére, amit Csurgón a Csokonai Református Gimnáziumban tartottak meg. És amikor oda mentem, hatalmas mellénnyel, gondolván azt, hogy én most itt nagyot fogok virítani, készültem egy 10 oldalas dolgozattal, gimnazista fejjel, ez fölbecsülhetetlenül nagy volt. Nem azt hittem, biztos voltam benne, hogy az én témám a legfontosabb. És amikor oda mentem, az ottani igazgató, az én volt Kunszent Miklós iskolámnak az igazgatója volt, nagyon megörült. Azt mondta, hogy milyen jó, hogy eljöttél. Bemutatlak a kollégáimnak. Sőt, behívom őket az előadásra. És én bementem, projektorral kivetítve a képeknek a sora, előttem a szöveg, beült elém, volt iskola igazgatóm Szabó Sándor egy hatalmas nagy kamerával, elkezdtem a diskurzust, a beszámolómat, és a 12 percesre tervezett előadásnak a felénél lefagytam a lámpaláztól. Van ilyen. És akkor éreztem azt, hogy amikor láttam, hogy igazgató úr leereszti a kamerát, és lehajtja a fejét, és föláll és kimegy. És láttam, hogy akiket behívott, azok is. Mert hogy én őt is képviseltem, ő ajánlott engem. De milyen fontos az, hogyha valaki ajánl, akkor én ott helyt tudjak állni. És ugyanilyen fontos az, hogy amikor hívő emberként vagyunk követek, akkor úgy tudjunk megállni, hogy tényleg Jézus Krisztus képviseljük. Nem egy ilyen versenyszituációban. Egy nagyon kedves rokonom, családtagom mesélte el, hogy annak idején, amikor még egy autóbontóban dolgozott, akkor mindenki tudta róla azt, hogy ő egy hívő ember. Mert minden ünnepen, minden alkalommal elmondta azt, hogy én máshogy gondolkozom. De ezt szeretettel próbálta mondani. És az autóbontóban úgy működtek a dolgok, hogyha valakinek valami megtetszett egy kibontott autóba, akkor azt nem bedarálták, nem leselejtezték, hanem eltette. És mondta, hogy egyszer odaadtak elé egy ugyanolyan autót, mint ami az övé is volt, ugyanolyan méret, és azt mondta, hogy nagyon tropa volt az autó, de teljesen új téli gumik voltak rajta. És azt mondta, hogy hát ezt én most akkor megmentsem. Na jó, leveszem. Leszette a téli gumikat, félretette, sőt, odáig jutott, azt mondta, hogy ez ne menjen kukába, akkor elteszem. És amikor ezt megtette egyszer, akkor jöttek a munkatársai, akik mindig mindent csúnya szóval mondva kiloptak, vagy elvettek lebontott autókból, mindenből hasznot szereztek, és neki szegezték a kérdést, hogy hát ha te keresztény vagy, ha mindig mondod magad, hogy hívő vagy, hát akkor miért teszed azt, amit mi? Egyszer csinálta ezt meg. És mondta, hogy onnantól kezdve tudta nagyon jól, hogy még akkor is, hogyha szükség volt erre, még akkor is, hogyha a családjának akart ezzel kedvezni, ő ezt nem teheti meg, hogyha ő az Jézus Krisztusnak a követe, hogy olyan dologgal szennyezze be az életét, amit az emberek látnak. Pál apostol is ezt mondja, hogy ti olyan levelek vagytok, amelyet ismer és olvas minden ember. És higgyétek el, drága konfirmandus testvérek, hogy benneteket is ismer és olvas mindenki. Ahogy mi látjuk egymást felnőtt életben is, hogy ki hogyan cselekszik, mit miért tesz, ez rátok is igaz. Hogy benneteket is ismernek és olvasnak. És a második üzenet, egyben mondhatom így az utolsó, vagy a második része ennek az üzenetnek, ez az, hogy felhatalmazást is kaptok, hogy nem csak egyszerűen követek vagytok, hanem felhatalmaznak benneteket valamire. Hát mire? Hát arra, hogy ha követ vagy, hogy elindulj. Emlékeztek rá, konfirmandus hétvégén játszottunk egy ilyen kis drámapedagógiai játékot, hogy ki a hajónak melyik részét alkotja. És volt közöttünk, aki azt mondta, hogy én az árbóc leszek, én a hajónak a törzse leszek, én a mentőcsónak leszek, már nem emlékszem, hogy ki mondta ezt nagyjából, kicsit gondolkozni eszembe jutna, de a lényeg az, hogy valamit nem beszéltünk meg. Sok minden kimaradt. Például nem volt horgony, pedig az is milyen fontos. De eszembe jutott az, hogy egy valami, ami, ha meseszerűen gondolkozunk, vagy történelemszerűen, nem volt palackpostánk. Most csináltam egyet, itt van egy üveg, semmi különöset nem tettem bele, csak a neveiteket és az áldó igéket, amelyekkel megáldunk benneteket, és azokat, akik a múlt héten konfirmáltak. Hát tudjuk nagyon, a palackposta az micsoda? Hát ha üzenetet akarok eljutatni valahova, megyek az élet tengerében, akkor fogom, mint ahogy a mesékben is, vagy a így volt hajdanál a középkorba, fogok egy palackot, egy üveget, beleteszem a levelemet, lezárom, hogy a víz ne találhasson bele utat, behajítom a tengerbe, és bízom abba, hogy egyszer valaki megtalálja. Ki csinál ilyet? Hát például egy hajótörött, aki szeretne segítséget kérni. Vagy valaki, aki hisz abban, vagy a természettudományos módon, hogy a tengeri áramlatok azok majd valahova egész biztos, hogy eljutatják. Vagy valaki, akinek van mondani valója a világ számára. És higgyétek el, hogy nektek van mondani valótok. Ha küldöttségben jártok, akkor van mondani valótok, de nem az számít, hogy mit mondotok, vagy hogy milyen könyvet írtok, és milyen hosszú, hanem az, hogy ti magatok hogyan éltek. Hogy ti magatok kikké váltok. És ahogyan egy palackpostát, amikor bedobnak a tengerbe, a szél és a víz jobbra-balra sodorhat, azt mondhatjuk rá, hogy valahogy a véletlen műve. Találtam egy újságcikket, ami arról szólt, hogy a világ legrégebbi palackpostája 136 éves, nemrég találták meg. De higgyétek el, hogy az Úr Jézus, amikor kiválasztott benneteket, akkor azt nem a véletlen által tette. De az Úristennek az elhívása az nem a véletlennek a szüleménye. Az, hogy ti itt vagytok, hát titeket nem a víz sodort ide. Ezt hihetjük és mondhatjuk. A szüleiteket se, családjaitokat se, hanem az Istennek a terve, és az Istennek a szeretete. És hogyha ezt elhisszük, akkor fogjuk megélni azt, hogy nem sodor el benneteket innen az Isten, hanem itt maradhattok, mert helyetek van. Ide vissza lehet jönni, ide vissza lehet térni. Ugye vannak ilyen levelek, amiket visszaküldenek a feladónak, rossz a címzés, vagy valami. De higgyétek el, hogy ti követségben jártok, és az Isten követségét azzal tudjátok a legjobban betölteni, hogyha a szívetekbe vésitek be azt, amit az Úr Jézustól kaptatok, az életeteket, annak a szentségét, és annak a mindenkori megújítását. Ha az Isten tollával tudnánk írni, akkor soha nem lenne szükség hibajavítóra. Az Isten tolla újjáteremt. Mi csak radírozunk, lehúzzuk, összetépjük a levelet, és kidobjuk a kukába, és újat kezdünk. Az Isten viszont újjáteremt. Én kívánom nektek azt, drága testvéreim, hogy teremtsen újjá. És teremtsen ilyen élő, két lábon járó levéllé, aki úgy jár, úgy kell, itt Budafokon, vagy a városban, vagy a világban, bárhol, hogy az emberek leolvassák az életéről, hogy én a Jézus Krisztusé vagyok. Ámen. Gyertek testvéreim, most hajtsuk meg a fejünket helyünkön maradva, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus neve által, talán viccelődve szoktuk azt mondani, hogy amikor te megalkottál bennünket, akkor nem jó sorba álltunk be akkor, amikor a tehetséget vagy a szorgalmat osztogattad és ajándékoztad mindenkinek. Talán nem jó helyen álltunk akkor, amikor te mindezeket az ajándékaidat szétosztottad, és talán nem viccelődve, hanem sokkal komolyabban szoktuk megkérdezni magunktól azt, hogy jó helyen vagyunk-e? Jó családba születtünk-e? Jó városba születtünk-e? Jó iskolába születtünk-e? De mindezek a kérdések nem számítanak. hogyha te formálsz újjá bennünket. Hogyha a szívünkbe vésed azt a egyébként mások által kőtáblára próbált leírni sorokat, hogy Jézus Krisztus az én életemnek is ura, az én életemnek is megváltója, és ezt már megtette, még mielőtt megszülettem volna. Ezért kérünk most, mennyei atyánk, hogy ezt erősítsd meg. Megtetted már oly sokszor, de arra kérünk, hogy erősítsd meg ma is a szívünkbe, az életünkbe, hogy mi a tiéd vagyunk. Így kérünk, hogy áld meg a mi konfirmációi vizsgánkat, számadásunkat és fogadalomtételünket, és minden egyes hitvallásunkat, amelyet ma itt a templomban, és amelyet majd ezután ezen kívül teszünk meg. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Így legyen. A konfirmációi vizsgára és fogadalomra készülve énekeljük 235. számú dicséretünknek a 3., 4. és 5. verseit.
Áldás békesség, én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, konfirmandus fiatalokat és hozzátartozókat, mindazokat, akik csak itt vannak és most ezekért a fiatalokért imádkoznak. Jó itt együtt lenni, az Isten tiszteletünk, konfirmációs Isten tiszteletünk folytatásaként, ahogy azt már iskola lelkészünk beharangozta, a vizsgára fog sor kerülni. Ugye eddig két részletben zajlott a konfirmáció, külön volt a vizsga, most a vírus helyzetre is tekintettel egy alkalomra helyeztük ezt a kettőt, úgyhogy most az Isten tisztelet része, szó szerint a fogadalom tételre készülünk, ami néhány perccel később lesz a vizsgát követően, és így lehetünk most ennek részesei. Kérlek benneteket most, hogy álljatok fel és úgy üljetek le, ahogy a gyülekezet maradjon ülve, bocsánat, a konfirmandusokat kérem, hogy jöjjenek ide, hogy láthassuk, láthassák a jelenlévők őket. Egy két éves folyamatnak vagyunk most a végén. Hisszük, hogy a nagyobb folyamatnak, a hívő életnek csak az elején járnak ezek a fiatalok, de a konfirmáció két évét azt a mai napon le fogjuk zárni. Hetente találkoztunk, egy-másfél órát voltunk együtt így ebben a csoportban, illetve azokkal a fiatalokkal, akik múlt héten konfirmáltak le. És hát sok mindenről volt szó, amiről most így nem adunk számot. A beszélgetésekről, játékokról, ismerkedésről, majd külön-külön lehet megkérdezni a fiatalokat. Ma itt a megszerzett tudásról fognak ők számot adni, illetve hitvallást tesznek velünk együtt, fogják elmondani az apostoli hitvallást és a Heidelbergi KT első kérdésére adott választ. Kérlek benneteket, hogy most vegyétek le a maszkokat, most csak ti, ezt most hangsúlyozom. És mielőtt elkezdődne maga a vizsga, ami ugye tulajdonképpen egy teológiai jellegű kérdések mentén fogjuk az üdv történetet áttekinteni a fiatalokkal együtt, amiről szólt ez a két év, az most itt összesűrítve összesen körülbelül 80 kérdésben fog elhangzani, és az azokra megadott válaszban mindaz, amiről itt beszéltünk az elmúlt két évben. Sajnálom, hogy nem voltak ott a szülők akkor, amikor úgymond hétköznapi konfirmációs órákat tartottunk, most ugye itt a legizgatottabb pillanatban csatlakoznak be, és láthatják a fiatalokat, de remélem, hogy ebből az oldott hangulatból is valami át fog jönni, és átsugárzik a mosolyokban a vizsga szituáció ellenére is. Mielőtt a vizsgába belevágnánk, most szeretném bemutatni a fiatalokat. Kérlek benneteket, hogy amikor a neveteket mondom, csak álljatok fel, és így egy biccentéssel köszöntsétek a gyülekezetet. Először Kis Pankát kérem, hogy aztán Miklós Hannát, aki mellette ül, Füzeséri Csenge Sárát, Hajnal Bálint, Jókai Csilla, Magyari Zsófi, Németh Zsófia és Garbóci Lara végül. Köszönjük. És akkor kezdjük el ezt a vizsgát, hogy minél gyorsabban túl legyünk rajta. Jó? Elhangzik a kérdés. Először is odaadom a mikrofonokat, mielőtt ezt elfelejteném. Elhangzik a kérdés, kérem, hogy jelentkezzen az, aki tudja a választ, és akkor gyorsan felszólítok valakit, és az pedig a mikrofonba lehetőleg oda mondja a választ. Jó? Első kérdés, az tényleg egy egyszerű kérdés, de nagyon fontos, hiszen konfirmáción vagyunk. Mi a konfirmáció? Hogy tudnátok ezt megfogalmazni? Panka? Kérlek, állj fel, álljatok fel, amikor a választ mondjátok.
Hitünk megerősítése.
Köszönöm szépen, nagyszerű válasz. Látjátok, ez ilyen könnyen megy. És miért van rá szükség? Ki az, aki esetleg erre tudna válaszolni? Zsófi, odaadod nekem a mikrofont, Lara. Köszönöm.
Mert a megkeresztelésemkor nem tudtam nyilatkozni egyetetek szüleim akaratával, és most erősítem meg az ő akkori szándékukat.
Tehát, hogy megerősíted az ő szándékukat. Köszönöm. Ki az, aki el tudná mondani, hogy mi történik a konfirmáció alkalmával? Igen?
Megerősítjük, hogy egyetértünk szüleink szándékával, és a keresztény egyház tagjai szeretnénk lenni. Ezen kívül pedig Isten kérjük, hogy erősítse meg a hitünket.
Pontosan ez fog történni nem sokára. Említetted a hitünk megerősítését. Mi az a hit? Hogyan tudnánk ezt megfogalmazni? Bálint?
Engedelmesség, Isten.
Ismeret?
Ismeret. Isten igényének megismerése.
Bizalom.
Bizalom. Hiszem, hogy nekem is üdvösségem van Krisztusban. Ismeret.
Jó, már mondtad mind a hármat, igen, és végül az engedelmesség, amit először mondtál. Tehát Ismeret, bizalom és engedelmesség. Igen. Köszönjük szépen. És hogyan lesz valaki hívővé? Ezt hogyan tudnátok ezt a folyamatot elmondani, leírni néhány szóban? Sári?
Isten igéje.
Aha, Isten igéjét hallja is.
És a igéje és a Szent Lelke által.
Igen, tehát Isten munkája tulajdonképpen a hitet. Ez az izgalmas ebben a történetben, hogy az ő ajándéka. Köszönöm. Tehát az Isten igéje és Szent Lelke által munkája bennünk. És amikor a hitünkről beszélünk, hitünk alapjairól, hogyan fogalmazták meg a hitünk alapját az előttünk jártak keresztjén atyáink? Csilla?
Hitvallásokban. És ilyen az apostoli hitvallás, ami a kereszténység alapjait foglalja össze.
Tökéletes válasz, köszönöm. Most pedig elérkeztünk az a pillanathoz, hogy az apostoli hitvallást mondjuk el közösen, és ezt kérem, hogy tényleg álljunk fel a gyülekezet. Kicsit mi is megmozdulunk, és kérek Zsófit, hogy az apostoli hitvallás, de együtt mondjuk, csak ő a mikrofonba mondja és vezet bennünket, konfirmandusokat, bátran mondjuk a hitvallást együtt, és így valljuk meg hitünket.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, és a test feltámadását, és az örök életet.
Amen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez is része a konfirmációnak az, hogy együtt valljuk meg a hitünket, így is, mint hitvalló keresztjének lesztek része a gyülekezetnek. Isten igéjét említettétek az egyik kérdésben, most kicsit áttérünk a Szentírásra és az azzal kapcsolatos témákra. Azt kérdezem tőletek, hogy mi a Biblia, hogyan tudnátok röviden leírni, ismertetni? Lara?
Szent könyvek gyűjteménye, maga a Biblia pedig görögül könyveket jelent.
Köszönöm szépen. Hány fő részre tudjuk felosztani a Bibliát? Panka, kérlek állj fel.
A Bibliát két fő részre osztjuk. Az Ószövetségre, ami 39 könyvből, és az Új Szövetségre, ami 27 könyvből áll.
Tökéletes válasz, köszönöm szépen. Ki tudná nekem elmondani, hogy milyen nagy egységekből áll az Új Szövetség? Zsófi? Milyen könyvekkel kezdődik?
Az négy evangéliummal kezdődik. Igen. Máté, Márk, Lukács és János, és ők Jézus életét írták le számukra.
Igen, igen, az evangéliumokkal kezdődik. Köszönöm szépen. És ki tudná elmondani tényleg néhány szóval, bár nagyon nehéz, hogy miről szól az Ószövetség? Anna?
Istennek a zsidó néppel kötött szövetségéről.
Igen, ez a legfőbb témája. Köszönöm szépen. Ugyancsak ilyen madártávlatból, miről szól az Új Szövetség? Bálint?
Istennek az egész világgal kötött szövetségére.
Kiterjed ez a szövetség, és még magasabbra emelkedünk. Az egész Bibliának a központi üzenetét hogyan lehet összefoglalni? Milyen bibliai versen lehet esetleg? Sári?
János evangélium a 16. rész, 16.
Harmadik fejezet, 16. vers, igen.
Hogyha? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hisz ő benne el ne veszen, hanem örök élete legyen.
Igen, igen. Mondhatjuk, hogy ezzel az egy mondattal az egész Biblia központi üzenetét. Ha valaki ezt érti, hiszi és személyesen elfogadja, akkor ért mindent. Ki tudná nekem megmondani, hogy milyen nyelven íródott a Biblia? Csilla?
Az Ószövetség héberül, az Új Szövetség görögül.
Köszönöm szépen. Az első magyar teljes Biblia fordításról ki tudna nekem néhány szót mondani? Zsófi?
Károli Gáspár Ganci református lelkész fordította le, és 1590-ben nyomtatták ki Vizsajban.
Tökéletes válasz. Jó. Akkor a Kicsit kapcsolódjunk be a Szentírás üzenetébe, az üdv történetet nézzük meg, egy néhány kérdésen keresztül követjük nyomon mindazt, ami Isten és ember kapcsolatát jellemzi. A teremtés után hol romlott el Isten jónak teremtett világa? Lara?
A Biblia először Ádám és Éva bűnbeeséséről ír, majd Káin testvérgyilkosságáról, a bábeli toronyról, és végül az árvízről.
Uh-huh. Az özönvízről, igen, köszönöm szépen. Megtörtént a bűneset, sok-sok történetre utalt Lara az előbb. Mi volt Isten válasza a bűnre?
Isten először megígérte egy embernek, Ábrahámnak, majd Mózesnek és az egész zsidó népnek, hogy megbocsátja a bűneiket és segít az embereknek.
Hogy megbocsátja a bűneiket. Igen, a Biblia központi üzeneténél vagyunk már is. Említetted Mózest és a zsidó népet, akiket ugye Egyiptomban találunk a Biblia elején. Mi történt Egyiptomban a zsidó néppel? Zsufi?
A zsidó nép rabszolgaként élt Egyiptomban, míg Isten csodás módon fel nem szabadította őket.
Uh-huh. Igen, egy szabadítás történetet látunk. Ennek a szabadításnak a folyományaként került a Sínai hegyhez a nép. Mi történt itt a Sínai hegynél? Anna?
Itt kapta egész Izrael a 10 parancsolatot. Itt kötött az egész néppel szövetséget az Úr. Itt kapta azt az ígéretet, megbízást, hogy szent nép lesz, szent nép legyen, és papként szolgáljon a többi nép között.
Köszönöm, tökéletes válasz. Egy nagy-nagy küldetés csomagot kapott itt a nép. Említetted ezt a bizonyos papi szolgálatot. Ezt valahogy ki tudná nekünk elmagyarázni, hogy ez mit is jelent? Bálint?
Azt, hogy Isten népe úgy jel, hogy eltér meglátsz a hite, és... És
engedelmesség, és ezzel bizonyságot is tesz. Igen. És ez a kifelé mutat, ez a bizonyság többi nép felé?
Igen.
Igen. Hát ez a papi szolgálat, tökéletesen jól mondod. Meglátszik rajtuk az, hogy kivel vannak kapcsolatban. És ugye az a kérdés, hogy mindez csak egy régi történet, vagy érvényes ez a történet ma is? Ez a papi szolgálat ma is érvényes? Sári?
Igen, ez ma is vonatkozik ránk.
Igen. Egy határozott igen volt, úgyhogy ezt elfogadom. Köszönöm szépen. Jó. Ott vagyunk a Sínai hegynél. Említettétek, hogy 10 parancsolatot megkapja a nép. Hány részből áll a 10 parancsolat? Ezt ki tudná nekem elmondani? Csilla.
Két részből áll. Az első Isten és ember kapcsolatát szabályozza, a második pedig ember és ember közötti kapcsolat.
Uh-huh. Ha már itt felálltál, el tudnád mondani a 10 parancsolatot?
Az első rész így kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból, a szolgaság földjéről. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot. Istennek nevét ne mondd ki hiába. A nyugalom napjáról emlékezz meg, és szenteld meg azt. A második rész pedig, tiszteld anyádat és apádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amit Istened az Úr adott neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj.
Ne tanúskodj.
Ne tanúskodj hamisan fele barátod előtt, és ne kívánd azt, ami fele barátodé.
Köszönöm. Tökéletes, tökéletes. Ugye Mózes lehozza a 10 parancsolatot, és még sok más fontos dolgot tesz Isten segítségével. Ki az, aki az ő munkáját, művét befejezte? Zsófi?
Először Józsué, aki a honfoglalást vezényelte le, ezután a bírák, akik harcoltak az idegen behatolások ellen, és végül Dávid foglalta el és tette fővárossá Jeruzsálemet.
Köszönöm szépen. És hogyan tudnátok néhány szóval elmondani, mi történt Izraellel a következő évszázadokban? Lara?
Két részre szakadt, az északi rész az 200 évig fennmaradt, azonban az asszírok leigázták. A déli rész az egy kicsit tovább maradt fenn, azonban azt is elpusztították és leigázták.
Uh-huh. Köszönöm szépen, tehát a fogságba vitelnél hagyjuk most itt a baj pillanatra, innen vesszük fel a fonalat. Mi történt Izraellel később, mi az, mi lett Izrael későbbi sorsa? Panka?
70 év után Kroszperzsa király kiengedte Izraelt fogságából, és segített neki felépíteni a jeruzsálemi templomot, de az elveszítette önállóságát. Krisztus után 70-ben lerombolták a zsidó államot és a jeruzsálemi templomot, mikor az római fennhatóság alatt állt.
Igen. Tökéletes, tehát sokszor leigázták őket. Ugye az Ószövetségben több prófétai könyvet olvashatunk. Kik voltak ezek a próféták? Ismét néhány szóban. Zsófi?
A próféták a szövetség őrei voltak, aki és a szövetségi hűséget, engedelmességet, a szeretett parancsát kérték számon a királyon, a gazdagoktól és az egész néptől.
Uh-huh. Tehát Isten iránti hűséget kérték számon. Legfőbb üzenetüket hogyan lehetne összefoglalni néhány szóban?
Hirdették, hogy Isten szabadítót küld, aki nem csak az egész Izraelt, de az egész földet megszabadítja és üdvösséget hoz. Ő lesz a Mesiás, ő lesz a felkent, benne fog beteljesülni az Ábrahámnak adott ígéret. Uh-huh.
Tehát ilyen szempontból nekünk is fontos az ő üzenetük, ugye nem csak az akkor élteknek és a zsidó népnek. Mikor jött el ez a megígért szabadító, és már közeledünk az új szövetséghez? Bálint?
Jézus Krisztus születése óta számítjuk az időt, tehát körülbelül 2000 évvel ezelőtt gondolt úgy Isten, hogy elérkezett az idő. Uh-huh.
Igen. Köszönöm szépen. Mit jelent Jézus Krisztus neve? Ugye egy olyan név, aminek komoly jelentése van. Sári?
Hát, Jézus hébredetű név, ami azt jelenti, hogy
szabadító,
a Krisztus pedig görög szó, ami hébről azt jelenti, hogy messiás, magyarul pedig felkent.
Felkent, igen. Tehát szabadító és felkent, messiás. Köszönöm szépen. Mit tudunk Jézus Krisztus földi életéről?
30 éves korában kezdett el tanítani, és 3 évig járt a Palesztina utcáit, ahol Isten igéjét és az Istenhez fűződő kapcsolatunkat hirdette, csodákat tett, gyógyított és megbüntette a kevélyeket és a bűnöseket, és a igazságos ítéletet hozott felettük.
És megbocsátotta a bűnöket, azért ezt tegyük hozzá, jó? Miután megbüntette a kevélyeket, igen. Mondjunk néhány példát a csodatételekre. Ki tudna nekem néhány csodatételt elmondani az új szövetségből?
Csodatétel volt például, amikor a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta, vagy a 10 leprás meggyógyítása, Simon feltámasztása, az 5000 ember megvendégelése, a bénák újra jártak, a vakok újra láttak.
Igen, köszönöm szépen. Említetted, Lara, hogy tanított Jézus sokat. Mit és hogyan tanított Jézus? Hogy lehet valahogy összefoglalni ugye a tanítását? Igen, Mófi? Isten szabadításáról beszélt, igen. És egy bizonyos műfajt használt, ugye? Igen. Példázatokat.
Igen.
Tudsz említeni néhány ilyet?
Példázatai a... Irgalmas szamaritánus, adós szolga, szőlőmunkások, magvető, konka és búza.
Igen, köszönöm szépen. Tehát sok-sok példázatot használt. És mi áll az evangéliumi történetek középpontjában? Mind a 4 evangéliumnak ugyanaz az egy történet van a középpontjában. Ki tudja ezt, Anna?
Jézus Krisztus szenvedése, kereszthalála, feltámadása és mennybemenetele.
Ez áll az egésznek a középpontjában. Mit mondott Jézus mennybe menetele előtt a tanítványoknak? Bálint?
Máté evangélium a legvégén, és az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk Jézus ígéretét az ő szent lelkére, mely pünköstkor, melyet pünköstkor kaptak meg a tanítványok,
igen,
hogy legyenek Jézus Krisztus tanulja az egész világon.
Igen, hogy legyenek Jézus Krisztus tanúi, vagy nagykövetei, ahogy azt hallottuk itt néhány perccel ezelőtt. Ez a pünköskor jött el a Szentlélek. Hogyan szól ez a missziói parancs? Igen, Sári. Jézus mondja, hogy nekem adatott.
Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön.
Menjetek el tehát.
Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványokká minden népeket.
Megkeresztelve őket
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, amit
Isten, megtartsák mindezt,
amit én parancsoltam.
Köszönöm szépen. Hogyan folytatódik Jézus munkája a mennybe menetel és pünkösd után? Jelentkezés? Jó. Csilla?
A misszióban a tanítványok, immáron apostolok, vagyis küldöttek, és ők hirdették Jézus váltság halálát, feltámadását és az üdvösséget. És ez volt az egyház kezdete.
Uh-huh. Ugye ez egy nagyon erős mondat, hogy Jézus munkája tulajdonképpen rajtunk keresztül folytatódik a Szentlélek kitöltetése után. Ugye az egyház kora, amelyben most is élünk, de ezzel nem ér véget a Szentírásnak a távlata, meddig tekint előre a Szentírás? Zsufi?
Egészen az idők végezetéig, és a Jelenések könyve ír az utolsó időkről.
Köszönöm szépen. Néhány kérdésben most áttekintettük tehát a teremtéstől, a bűnesettől egészen az idők végezetéig, az utolsó ítéletig, azt az üdv történeti ívet, amelyet a Szentírás ad elénk. Köszönöm szépen. Most pedig egy kicsit tovább lépünk. Azt szeretném kérni, most megint eljutottunk egy olyan pillanatra, ahol együtt fogunk hitvallást tenni. Kérem, hogy álljunk fel a gyülekezettel együtt, és a Heidelbergi KT első kérdésére válaszoljunk együtt, szintén egy konfirmandus mikrofonban mondott vezetésével, de mindannyian valljuk meg azt a hitünket, amiről a Heidelbergi KT-val együtt református egyházunkban hitvallást teszünk. Ugye így hangzik a kérdés, mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?
Az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges uramnak
és megváltómnak,
Jézus Krisztusnak tulajdonom vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított.
Úgy megőriz,
hogy mennyi atyám akarata nélkül egy hajszása hullhat fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért ő szent lelkével bizonyságot ad örök életemről, és szív szerint készségessé,
és
hajlandóvá tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.
Amen. Úgy legyen. Foglaljunk helyet. Következő kérdésem már egy kicsit ilyen teológiai mélységeket feszeget. Mit jelent az, hogy egy Istenben hiszünk? Panka, hogy tudnád ezt elmondani?
Isten személy, akit Jézus Krisztus mutatott meg nekünk teljesen. Az, hogy minden vallás ugyanolyan, az nem igaz, mert Jézus Krisztus és Isten senkivel sem cserélhető fel.
Tehát egy konkrét személyben is, nem pedig valami elvont eszmében hiszünk. Mit jelent Isten egyetlen volta? Zsófi?
Isten a Szent Háromság titkában jelentette ki az ő egységét, ez atyák így fogalmaztak, lényegében egy, de személyében három.
Igen, egy titok tulajdonképpen ez, hogy lehet egyszerre három, és mégis lényegében egy. Miért kell nekünk éppen a Szent Háromság Istenben hinnünk? Anna?
Mert Isten gazdagságát nem tudjuk máshogy megragadni. Ő a teremtő, ő a megváltó, ő az, aki mindig teljes szeretet fordul hozzánk, és nem csak felettünk, hanem mellettünk is, bennünk is él.
Igen. Köszönjük szépen. Miért fontos azt tudnunk, hogy Isten mindenható és teremtő Isten? Miért lényeges ez az állítás? Bálint?
Hogy mindenkor bizalommal forduljunk ő hozzá, és bármit hittel kérjünk tőle.
Igen. Tehát ha mindenható, akkor bármit kérhetünk tőle. Kicsoda az ember a Szentírás tanítása szerint? Sári?
Isten kép mására a teremtett lény.
Köszönöm. Mi az ember létének értelme és célja? Csilla?
Az, hogy közösségben éljen Istennel, embertársaival és a teremtett világgal. Értelmes, alkotó életet éljen, örüljön a családjának, és hálával tekintsen a teremtett világ javaira.
Köszönöm. Jól hangzik ez a válasz. A kérdés az, hogy tényleg ilyen életet éle az ember. Kinek van erről gondolata, Zsófi?
Nem, mert a bűn...
Igen. Az, hogy nem.
Igen,
a bűn megrontotta az embert, és ebben az összes szintére megjelenik ennek a hatása. Az Istennel, embertársaival és a világgal való kapcsolatában. Hogyan hangzottak az első hitvallások? Ugye már két hitvallást elmondtunk, apostoli hitvallás, heidelbergi kátéd, a legelső hitvallások hogyan hangoztak? Lara?
Jézus Krisztus Úr, ezzel megtagadták a császári kultuszt, és ha kellett, a mártírhalált is vállalták.
Milyen erős ez a három szó, ugye? Jézus Krisztus Úr. Tudtok még esetleg mondani más hitvallásokat? Panka?
Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Hát görögül mondjuk, és a kezdőbetűket egymás mögé tesszük, akkor az Istus szó jön ki, aminek jelentése hal, és a keresztények jelképe ezért lett a hal.
Köszönöm szépen. Jó. Lépjünk egy kicsit közelebb a mi magyar református egyházunkhoz. Van-e saját hitvallása a református egyháznak? Zsófi?
Igen, mind a kettő a 16. század reformátorainak köszönhető, és ez még ma is része gondolkodásmódunknak.
Igen, tehát 16. századi két hitvallásunk van, heidelbergi káté és a második helvét hitvallás. Ki tudná nekem röviden elmondani, hogy melyek a református sákramentumok vagy szentségek? Hanna.
Az úrvacsora és a keresztség. Jézus ezt a kettőt rendelte el, a keresztséget a missziói parancsban Máté evangéliumának 28. részében.
Köszönöm szépen. Mit jelent ez a szó, hogy sákramentum?
A sákramentumok olyan jegyek és pecsétek, amelyek megerősítik Isten kegyelmét, melyet Jézus Krisztusban adott nekünk. A sákramentum a látható ige, amelyet érzékszerveinkkel is átélünk.
Igen. Így a víz jelképezi Jézus áldozatát, az ő vérét, illetve a bor és a kenyér szintén szimbolizálja ezt. Mit tudunk a Jézus Krisztus személyének a titkáról? Ez sem egy egyszerű teológiai kérdés, de Sári, te hogy válaszolnád meg? Mit tudunk az ő személyének titkáról?
Hát, hogy ő igazi Isten és egy igazi ember.
Aha, egyszerre volt Isten és egyszerre volt ember. Amilyen könnyű ezt így kimondani, olyan nehéz felfogni, ugye, hogy mit is jelent ez. Köszönöm szépen, Sári. Mert hogy nem zárja ki ez a kettő egymást? Tegyük fel őszintén ezt a kérdést. Ki az, aki erre választ tud adni? Csilla?
Nem, ugyanis megtudjuk az evangéliumokból, hogy Jézus ugyanúgy eszik, iszik és elfárad, mint mi. Viszont eközben csodákat tesz, és személyének titkát a fényhez hasonlítjuk, ami egyszerre részecske és hullám természetű, és nem zárják ki egymást.
Köszönöm. Azt hiszem, ezzel minden teológiai vitát örökre lezártál, úgyhogy ez erős megfogalmazás volt. Köszönöm. Mégis én azért megkérdezem, hogy ha mindez igaz, hogy ő Isten volt, akkor mégis miért szenvedett Jézus? Hogy lehetne erre magyarázatot adni?
Mert átvállalta tőlünk a bűneinkért való következményt, ami a kereszten való halál volt, és ezt értünk és helyettünk tette.
Igen, köszönöm. Ugye megint az evangélium központi üzeneténél járunk. Azonban mégis ugye megvallottuk már az apostoli hitvallással, hogy Jézus Krisztus nem maradt a halálban, hanem feltámadt, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Mi ennek az értelme? Mit kapunk ezáltal mi? Lara?
Megerősítést, hogy nem halunk meg, hanem örök életet nyerünk. Hogy ő mondta, elmegyek és helyet készítek nektek.
Ugye ez is mennyire fontos, hogy ebben tudjunk hinni. Azt is megvallottuk az apostoli hitvallásban, hogy eljön ítélni eleveneket és holtakat. Hogyan fog ez megtörténni? Nagyon röviden. Az, hogy eljön eleveneket és holtakat ítélni. Panka?
Hatalommal és dicsőséggel.
Tehát elég egyértelmű lesz mindenkinek, amikor ő visszajön. És mit jelent számunkra ennek a biztos tudata, hogy ő el fog jönni, hogy vissza fog jönni? Milyen hatása van ennek a mi életünkre, Zsófi?
Folyamatos készenlét és várakozás.
Tehát egy várakozás és készenlét. Ebben a várakozásban és készenlétben élünk, és itt hív minket arra, hogy kövessük őt. Mit jelent Jézust követni? Anna?
Bizonyságot teszek róla, hálával szolgálok, és szabad lelki ismerettel harcolok a bűn és a sátán ellen.
Köszönöm szépen. És hogyan van velünk Jézus, hogyan segít minket ebben a küzdelemben? Bálint?
Szent lelke által, amely pünköskor árad ki.
Köszönöm szépen. Miért van szükségünk a Szent Lélekre? Sári? Miért van szükségünk rá? Ugye már a vizsga elején beszéltünk erről, ki az, aki ébrezgeti a szívünkben a hitet? Ja, a Szent Lélek az, aki munkája azt, hogy tudjunk egyáltalán hinni benne. Ő az, aki újjáteremt és bizonyos ajándékokat ad nekünk. Ugye? Milyen képpel írja le ezt a Biblia, ezt az ajándékot? Hogy mit
az igéje és a gyümölcs.
A gyümölcsök, igen. A lélek gyümölcsöket ajándékoz nekünk, ugye ez ilyen átvitt lelki értelemben. Köszönöm szépen. Ki tudná elmondani, hogy melyek ezek a bizonyos gyümölcsök, amiket az életünkben terem a lélek jelenlétével, segítségével? Csilla?
Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, szelídség, önmegtartóztatás.
Tökéletes. Szerintem már ennyi is elég lesz nekünk gyümölcsökből. Ugye szépen körbeérünk, ugye a lélek munkájával kezdtük a hittel, és most itt tartunk, és ezáltal, hogy hitet munkál az egyes emberekben, az egyházat is életre hívja. Mi az egyház? Még erre a kérdésre kérem, hogy válaszolj, Zsófi. Jó.
Az a közösség, ami Jézus fősége alatt áll, és ő úgy vezeti a keresztényeket, mint a pásztor a juhokat, és annak ellenére, hogy az egyházak szét vannak szorva a világban, így is egy testet alkotnak.
Tehát hiszünk abban, hogy mégis egy testet alkotunk. Ugye megvallottuk azt is, hogy hiszünk a szentek közösségében. Mit értünk ez alatt? Lara?
A szentek közössége azok, akik Jézus Krisztus életek, és ezt életükkel is bizonyították.
Köszönöm szépen. És a végül még két fontos kérdés, ugye az egyik egy nehéz. Hisszük-e, hogy van-e kárhozat?
Igen, mert Isten nyugatékosan figyelmeztetett bennünket rá. Hogy van.
Igen. Tehát, hogy van olyan, hogy valakinek az élete az ilyen módon ér véget. De mégis, és ez az utolsó kérdésünk, és ezzel fejezzük be, mi az örök élet reménységében vagyunk itt. Mit hiszünk az örök életről? És kérlek, hogy ilyen szép pozitívan fogalmazd meg, Hanna, ezt a választ.
Hiszük, hogy Istennel leszünk egy közösségben és örömben. Nem fogunk unatkozni, hanem kreativitásunkat új módon fogjuk használni.
Tehát egy nagyon izgalmas és örökké tartó élet lesz. Köszönöm szépen! Ezzel véget is ért a vizsga, egy nagyot így lehet sóhajtani. Nagyon-nagyon ügyesek voltatok, és szépen megfeleltetek, és remélem, hogy a jelenlévők is egy picit felelevenítették a tudásukat, mert most én azt hiszem, hogy ti vagytok azok, akik jelenleg a legtöbbet tudjátok a teológia kérdéseivel kapcsolatosan. És én azt mondhatom, hogy ez a vizsga sikeres volt, úgyhogy mindenkit a konfirmációi fogadalom tételre szabaddá teszünk és hívunk. Kérlek benneteket, hogy most ezeket a székekkel üljetek vissza a helyetekre, illetve álljatok fel ide az úrasztal elé, és kérem, hogy a jelenlévő gyülekezet is fennállva legyen tanúja a konfirmációi fogadalomtételnek. Az elmúlt percekben együtt a gyülekezettel, az egyház jelenlévő tagjaival megvallottátok már hiteteket az apostoli hitvallás szavaival, illetve elmondtátok, megvallottátok, hogy mi nektek életetekben egyetlen vigasztalásotok a Heidelbergi K.T. szavaival. Most én még arra kérlek titeket, hogy a következő kérdésre feleljetek. Jól hallható szóval és őszinte, tiszta szívvel. Ugye keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztjén anyaszentegyháznak tagjaivá. Kérdezem tőletek, hogy kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla. Ha igen, válaszoljátok, kijelentem. Köszönöm szépen. Én hallottam, és hiszem, hogy Isten is hallotta ezt a kijelentéseteket. Most pedig a konfirmációi áldás fog következni. Kérlek benneteket, hogy maradjatok ott, ahol vagytok, és titeket egyessével az ősegyház szokása szerint fogunk megáldani.
Panka, a Kolossiakhoz írt levélből szól hozzád Isten áldó igéje. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van. Aki Isten jobbján ül, az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ámen. Isten áldjon meg. Kedves Hanna, a római levélből szól hozzád Isten áldó igéje. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Amen. Kedves Sári, a Filippi levél örök érvényű áldása szól hozzád egészen személyesen. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Ámen. Jakab leveléből szól hozzád Isten áldó igéje Bálint. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. Mert miután kiállja a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Ámen. Isten áldjon meg.
Garbóci Lara, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És én rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Ezt mondja az Úr. Ámen. Németh Zsófia, Jézus mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ámen. Magyari Zsófi, áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Ámen. Jókai Csilla, ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ámen.
Miután fogadalmat tettetek, megvallottátok hiteteket, és az Úr áldásában részesültetek, az én tisztem az, hogy mint a Magyarországi Református Egyház felszentelt lelkipásztora, ennek a gyülekezetnek megválasztott lelkésze, felhatalmazzalak titeket arra, hogy immár, mint a Magyar Református Egyház teljes jogú tagjai, úrvacsorával élő Jézus Krisztust egész életetekkel követő hűséges keresztjének legyetek. Úgy legyen. Ámen. Most pedig kérlek benneteket, hogy maradjatok egy pillanatig itt, és kérem iskolánk igazgatóját, Bence Pétert, hogy köszöntsön benneteket, mindannyiótokat egy szál virággal. Köszönjük szépen. Most kérem, hogy foglaljunk helyet, és a gyülekezetünk nevében az egyházközségünk gondnoka, dr. Németh Géza köszönt benneteket.
Kedves fiatalok, a Kolossé beliekhez írt levél 3. rész 17. versével köszöntenek, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit nagytisztelt úr mondott. Nem beszéltünk össze, de valahogy úgy adódott, hogy úgy néz ki, hogy ezen a napon ez egy fontos gondolat. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevébe tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Elmondhatjuk, hogy nagyon különleges napon vagyunk, nyilván minden konfirmáció különleges, de ez az év, egyrészt ugye talán mindannyian tudjátok, a nemzeti összetartozás éve. A Trianon 100. évfordulója nem a siránkozás, hanem a hálaadás éve. És nem véletlen, ugye, hogy a Magyar Feltámadás templomában vagyunk, ahol mindannyian azt tudjuk, hogy igen, az Istenbe vetett hit, és ennek a hitnek a megélése az, ami jövőt jelent egyénileg és közösségileg. És elmondhatjuk, hogy hálásak vagyunk, hogy valóban ez a gyülekezet, ami 1900-ban kereken akkor alapult, az létezett 1922-ben is, mikor úgy tűnt, hogy mindjárt majdnem megszűnik, de mondjuk most itt vagytok. Jó néhányan itt vannak, akik más irányból jöttek az ország más részeiből. Valószínű azt hiszem, hogy a többségben úgymond gyütmentek vagyunk, mert mi például még nem egészen 50 éve élünk Budafokon, ez ugye nem számít több generációnak, mint egy faluba, akár több száz évig élnek az emberek. De nem is igazán ez a fontos, hogy hol voltunk, hanem az, hogy merre megyünk, és hogy tudunk arról, hogy kikkel indultunk. Azért is különleges ez a nap, mert az egyik konfirmandus Zsófi, a unokahúgom, és elmutatjuk, ő is a három testvérből, a harmadik, hát ha nem is királyfi, de királylány, aki nagy útra indul, és azt szeretném kívánni, hogy ez az út, ez minél inkább, minél többünkkel egy közös út legyen. És hogy amennyiben így idősebbek, előző generáció, valamit rosszul csináltunk, akkor azért bocsánatot kérek, de reméljük, hogy voltak olyan dolgok, amit jól csináltunk, és reméljük, hogy akkor ebben közösen tudunk részt venni, így hívlak titeket erre. különösen azokat, akik még nem járnak gimnáziumba, hanem csak fognak. Ugye tegnap avattuk a gimnáziumi épületünket, reméljük, hogy a jelenlevő konfirmandusok, rokonok, családok között is lesznek olyanok, akik ezen az úton is szeretnének velünk együtt járni. De fontos az, hogy az csak egy része a közösségnek, a legfontosabb része a gyülekezeti együttlét, és remélem, hogy már eddig is jól éreztétek magatokat ifi csapatba, jelentkezzen az, aki rosszul érezte magát. Jó, akkor egy kis nyomást gyakoroltam rátok, de azért remélem, hogy a nagyon szörnyű nem volt, és jól remélem, hogy még jobb lesz. És majd előbb vagy utóbb valamelyik őtök majd itt fog állni az én helyemben néhány év múlva, és köszönti az akkori konfirmandusokat. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Ugye valóban nem ér véget ez a történet, nem csak azért, mert egy csoportképet fogunk nem sokára csinálni, tehát nem fejeződik be itt semmi, hanem azért sem, mert hívunk titeket arra, hogy egyrészt a gyülekezet tagjai legyetek, ugye az úrvacsorával való élésre nagyszerű lehetőség egy úrvacsorás istentisztelet, november 1-ére várunk titeket, hogy itt a gyülekezeten belül vegyetek részt először életetek során az úrvacsorán, illetve hívunk titeket az ifjúsági közösségünkbe, hogy belőletek, illetve a múlt héten konfirmáltakból egy nagyszerű új ifjúsági kör, ifi csoport alakuljon, úgyhogy közel sem ért itt véget az út, még nagyon az elején vagytok. Erre kérjük Istennek a gazdag áldását. Szeretnék hirdetni egyetlen egy apróságot, hogy kérjük a családtagokat, hogy várják meg, amíg a lelkészek vezetésével kivonulnak a konfirmandusok, illetve azok, akik múlt héten konfirmáltak, rögtön itt az áldás vétele után, és szeretnénk kint a templom ajtó előtt egy csoportképet csinálni, úgyhogy néhány perc türelmét kérjük a családtagoknak, ezután kérjük, hogy ők is vonuljanak ki. Tehát most először a záró énekünket énekeljük, a 395. énekünk három verszakát, utána a himnuszt énekelnénk, és végül Isten áldását fogadjuk.
Fogadjuk végül Isten áldását, az Atyaisten szeretete, a Fiúisten kegyelme és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.